Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől várjuk és kérjük nem csak ez óra, de életünk minden idejének áldását és örök életünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és énekeljük a 19. zsoltárunk első, valamint 4. és 5. verseit Isten tiszteletünk kezdetén. A 19. zsoltárunk első verse így kezdődik: az egek beszélik és nyilván hirdetik. Testvéreink, hitvallásunkból, a Heidelbergi KT-ból a 40. úrnapja kérdéseit és feleleteit olvassuk ezen a mai napon, melyeket Víg Tamás presbiter testvérünk olvas közöttünk, mely kérdések a 6. parancsolat magyarázását, értelmezését képezik. A 6. parancsolat így szól: ne ölj.
Mit kíván Isten a 6. parancsolatban? Azt, hogy a fele barátomat sem gondolatban, sem szóval, vagy a magam viseletével, annál kevésbé tettel, akár közvetlenül, akár mások által, gyalázattal ne illessem, ne gyűlöljem, ne sértsem meg, vagy meg ne öljem, hanem minden bosszú vágyat írtsak ki magamból, saját magamban se tegyek kárt, se vakmerően ne rohanjak veszedelembe. Ezért viseli a világi felsőbbség a fegyveres hatalmat is, hogy a gyilkosságot megakadályozza. De hát nem csupán a gyilkosság megtiltásáról van-e szó ebben a parancsolatban? A gyilkosság megtiltása által azonban arra is tanít Isten bennünket, hogy ő a gyilkosságnak még a gyökerét, úgy mint az irigységet, haragot, gyűlöletet, bosszúvágyat is gyűlöli, és mindezt már titokban való gyilkosságnak tekinti. De elége az, ha a fele barátunkat az említett módon meg nem öljük. Nem elég, mert amikor Isten az irigységet, gyűlöletet és haragot kárhoztatja, ezzel már azt kívánja, hogy szeressük fele barátunkat, mint magunkat, iránta türelemmel, békességgel, szelídséggel, könyörületességgel és szívességgel viseltessünk, kárát tőlünk telhetőleg elhárítsuk, és még ellenségeinkkel is jót tegyünk.
Gyertek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, mert nem csak tanítod mindezeket nekünk, hanem te magad is eképpen cselekszel. Köszönjük te neked, hogy nem sújt halálos büntetés bennünket, ha hiszünk Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy nem úgy bántál velünk, és nem úgy bánsz velünk, ahogyan ezt érdemelnénk bűneink miatt, melyeknek ítélete és következménye a halál és kárhozat. Köszönjük, hogy te elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust ebbe a világba, és őt büntetted meg helyettünk, hogy nekünk megkegyelmezhessél. Dicsőítünk téged igazságodért, tisztaságodért, és azért, hogy nem csak törvényeket állítasz, hanem te magad is e törvények alatt élsz. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert nem hasonulsz meg önmagaddal, és bízhatunk ezért te benned. Köszönjük, hogy szent és igaz Isten vagy, akihez jó nem csak odafordulni, hanem akivel szabad nekünk szövetségre lépnünk. Kérünk téged, szólíts meg bennünket most is igéddel, keressél bennünket, noha nem érdemeljük, szövetséged ajánlatával, és könyörülj meg rajtunk, hogy az alkalmas időket fölismerve odaadjuk magunkat te neked, az egyetlen helyre, az egyetlen személynek, akivel érdemes nekünk élnünk, és majd egyszer meghalnunk is. Áld így meg Isten tiszteletünket, és engedd értenünk mindazt, amit te üzensz nekünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Királyok második könyvének második fejezetéből olvasom. A Királyok második könyvének második fejezetéből az első 18 verset, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor az Úr föl akarta vinni Illést forgó szélben az égbe, Illés és Elizeus elment Gilgálból. Illés ezt mondta Elizeusnak: maradj itt, mert engem Bételbe küldött az Úr. De Elizeus így felelt: az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. Elmentek tehát Bételbe. A bételi próféta tanítványok odamentek Elizeushoz, és ezt mondták neki: tudod-e, hogy az Úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt: én is tudom, de hallgassatok. Akkor ezt mondta neki Illés: maradj itt, Elizeus, mert engem Jerikóba küldött az Úr. Ő azonban így felelt: az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. És megérkeztek Jerikóba. A jerikói próféta tanítványok odaléptek Elizeushoz, és ezt mondták neki: tudod-e, hogy az Úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt, én is tudom, de hallgassatok. Azután ezt mondta neki Illés, maradj itt, mert az Úr a Jordánhoz küldött engem. Ő így felelt, az élő Úra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. Így mentek ketten együtt. Velük ment 50 próféta tanítvány is, és amikor ők ketten megálltak a Jordánnál, azok is megálltak tőlük távol. Illés fogta a palástját, összegöngyölte és ráütött vele a vízre, mire az ketté vált, ők pedig mindketten szárazon mentek át rajta. Amikor átmentek, Illés ezt mondta Elizeusnak. Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadnak tőled. Elizeus így felelt. Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész. Ő ezt mondta, nehezet kértél. Ha látsz engem, amikor elragadnak tőled, akkor úgy lesz, de ha nem, akkor nem lesz úgy. Amikor azután tovább mentek és beszélgettek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgó szélben az égbe. Elizeus látta ezt, és így kiáltozott, Atyám, atyám, Izrael harci kocsijai és lovasai! Azután nem látta őt többé. Ekkor megragadta a ruháját, és két darabra szakította, majd fölemelte Illés leesett palástját, és megint odaállt a Jordán partjára. Fogta Illésnek a leesett palástját, ráütött azzal a vízre, és így szólt, Hol van az Úr, Izrael, Illés Istene, hol van ő? Amikor ráütött a vízre, az ketté vált, Elizeus pedig átment rajta. Látták ezt a próféta tanítványok, akik átellenben Jerikóban voltak, és ezt mondták, az Illésben működő lélek Elizeusra szállt, és eléje menve a földre borultak előtte. Majd ezt mondták neki, van itt szolgáid között 50 ember, bátor férfiak, hadd menjenek el megkeresni uradat, hát ha az Úr lelke ragadta el és letette valamelyik hegyre vagy völgybe. De ő így felelt, ne küldjetek senkit. Amikor azonban a végletekig unszolták, azt mondta, hát küldjetek. El is küldték az 50 embert, azok 3 napig keresték, de nem találták meg Illést. Visszatértek tehát hozzá, mert még Jerikóban tartózkodott, és ő így szólt hozzájuk, megmondtam néktek, hogy ne menjetek. Kedves testvérek, Illés próféta földi életének az utolsó órái, napjai azok, amelyekről olvastam. Illés tudja, hogy eljött az ő életének, földi szolgálatának, pályafutásának a vége. Nem arról beszél, hogy vége mindennek, hanem arról, hogy az ő földi pályája fog véget érni. És amikor életünk fontos mérföldköveihez érünk, és időnként ez megadatik azoknak, akik megsejtik a halálukat, szokás az, hogy az ember mérleget állít. Ha nem is szavakkal, de talán magában mégis, arra nézve, hogy mit ért az én életem. Mit ért az én pályafutásom ezen a földön? Illés tudja tehát, hogy itt az élete vége, és az ő szolgálata lezárul. Olyan útja volt neki a földi szolgálata során, amelyben sokat kételkedett ő afelől, hogy szolgálatának van-e haszna. Soha nem a szolgálata értelme felől kételkedett Illés, sokkal inkább afelől, hogy van-e haszon abból, ahogy ő Istent szolgálja. Nem lehetett hatalmas, pozitív változásoknak a tanúja soha életében. Rendkívül nagy hűséggel ragaszkodott Istenhez, hatalmas csodák történtek általa, de mégsem látott az ő népe életében hatalmas pozitív változásokat. Talán érthető lehet az ő ki nem mondott gondolata is ebben az órában, amikor megérzi, megtudja, Isten kijelenti neki, hogy véget ér az ő földi küldetése, hogy lesz-e örököse ebben a szélmalom harcnak tűnő szolgálatban. Lesz-e valaki, aki majd folytatja azt a szolgálatot, amely neki olyan fontos volt. És ahogy lekövetjük Illés életének ezeket az utolsó perceit és óráit, azt látjuk, hogy nincs egyedül. Mellette van Elizeus, aki Isten elhívását éppen Illés próféta által kapta és értette meg. És miközben Illés készül arra, hogy ahhoz az Istenhez menjen, aki őt végtelenül szeret is, akit ő is szeret, azzal kell szembesülnie, hogy ezt a szolgatársát, Elizeust nem bírja magáról levakarni. Nem bírja magáról lerázni. Az a történés, amelyet felolvastam, egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Elizeus vele akar maradni. Mindvégig vele akar maradni. Hű Illéshez, és ezáltal ahhoz az ügyhöz is, amelyet Illés képviselt és képvisel, az Isten ügyéhez. Megy Illéssel, városról városra, helyszínről helyszínre, miközben Illés újra és újra adja annak a lehetőségét, hogy lemaradjon mellőle. És amikor a beszélgetéseiket leírja nekünk a kijelentés, akkor azt látjuk, hogy nem csak fizikailag van ott Illéssel, hanem gondolatai is, szívének a rezdülései is egyek Illés szívének rezdüléseivel. Hűséges, mint tanítvány az ő elhívójához, urához. És ennek a hűségnek az egyértelmű bizonyítéka ez a lelki és fizikai egység, aminek szemlélői lehetünk a felolvasott szakaszban. Kedves testvéreim, az Istenfélő élet egyik, hanem a legnagyobb kérdése, a hűség kérdése. Erről szeretnék nektek néhány dolgot elmondani éppen ezért, ezen a mai Isten tiszteleten. Isten ügyét ma is emberek képviselik. Ahogyan az Ószövetségben, úgy az Új Szövetségben is, Isten az ő ügyét az emberek között, embereken keresztül képviselteti. Azok, akik Isten ügyét képviselik ebben a világban, az ő népe. A hívők azok, akik ebben a küldetésben eljárnak. Azok a hívők, akik feltétel nélkül bíznak urukban, hisznek urukban, ahogyan Illés és Elizeus is hitt az Úrban. Mindazokról, akik hisznek, azt tanítja nekünk a Szentírás egy hasonlattal élve, hogy sáfárok. Ez a fogalom kevésbé ismert ma már közöttünk, ezért hadd mondjuk el azt, hogy a sáfár egy felhatalmazott ember, akinek felhatalmazója javaival kell gazdálkodnia, méghozzá annak hasznára, aki őt felhatalmazta. Pál apostol azt tanítja nekünk, hogy a hívők, az Istenfélő igaz emberek sáfárok. A korintusi első levél 4. fejezetében, az első versben így tanít bennünket: úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Azt is megmondja Pál apostol, hogy kinek a sáfárai vagyunk. Istennek, És azt is elmondja az apostol, hogy mi az, amit Isten nekünk adott, hogy azzal sáfárkodjunk ebben a világban. Azt mondja, Isten az ő titkait bízta ránk. Isten az ő gyermekeivel megértette titkait, az evangélium titkát. És egyúttal azzal bízza meg e hívő gyermekeit Isten, hogy ennek a titoknak legyenek forgatói, továbbadói. Azzal bíz meg bennünket, amit itt felolvastunk Máté evangéliumának 28. fejezetéből, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket, hirdetve nekik Jézus Krisztust, ami Urunk Istenünk dicsőségére. Minden hívő embernek van tehát nem csak küldetése, hanem adatott Istentől nekünk az isteni titok, amely számunkra már nem az, hogy mi azzal sáfárkodjunk az ő dicsőségére. Ő adta a kezünkbe azt, amivel nekünk sáfárkodnunk kell az ő hasznára. Pál úgy folytatja, hogy ebben a hivatásban, a sáfárságban, ebben a megbízásban egy dolog kívántatik meg tőlünk. Így írja a korintusi első levél 4. fejezetének folytatásában, a 2. versben, ami pedig egyéb iránt a sáfároktól megkívántatik, az az, hogy mindegyik hűnek találtassék. Hűnek találtassék. A sáfárság első számú követelménye ebben a hivatásban hűnek lenni. A hűség, testvérek, nem egy elvi kérdés, hanem a hűség a sáfárok életében egy nagyon is gyakorlati megnyilvánulás, amiről meg lehet tudni, hogy a sáfár hűen gazdálkodik-e azzal, amivel megbízták. Ez az, ami megkívántatik a sáfároktól, azaz a hívőktől, akik ismerik Isten titkát. Ezért van ott Elizeus, hűségesen és hittel, Illés mellett. Hogy van ott mellette? Ott van mellette fizikailag, és ott van mellette hűségesen, lelki értelemben is. Egy hosszú út az, amit lejárnak ezen az utolsó útján Illésnek. Méghozzá az az út ez, amelyen Isten az ő népét a puszta felől bevezette az ígéret földjére. Csak most visszafelé járják le. Mennek Gilgálból Bételbe, Bételből Jerikóba, Jerikóból meg a Jordánon keresztül a puszta irányába. A honfoglalás útja ez, Isten és az ő népének útja ez. Egy régi út, de mégis egy beszédes út, mert ez az út arról beszélt akkor is, és azóta is, Illés idejéig a zsidóknak, hogy Isten szeret bennünket, hogy Isten megkülönböztetett bennünket, irgalommal bánik velünk. Arról beszélt ez az út egy zsidó ember számára, hogy Isten hű és igaz, hogy Isten szavatartó, hogy Isten nem felejtkezik el az ő ígéretéről. Eltelhetnek évszázadok, akár 1000 év is, de Isten megtartja az ő ígéretét. Illés és Elizeus az Isten hűségének útján járnak most együtt, és Elizeus nem akar elmaradni Illéstől, róják a kilométereket, fárasztó út ez, mégis ott van mellette. Testvérek, a hűség ismérve, hogy közösségünk van azokkal, akiket Isten egykor s ma vezet. Fizikai közösségünk van velük. Azokkal, akik előttünk megtapasztalták, és most velünk együtt tapasztalják, hogy Isten szeret, Isten hű és igaz, Isten szavatartó. Olyan világban élünk, ahol az emberek szeretnek szabadok lenni. Olyan világban élünk, ahol félünk az elkötelezéstől, mint a tűztől. Olyan világban élünk, ahol nem divat megőrizni azt, ami régi. Fogyasztói társadalomban élünk, ahol mindig van valami új, amire rá lehet harapni, rá lehet kapni, és ami feleslegessé teszi azt, ami már van. Olyan világban élünk, testvérek, ahol kellő távolságból szeretünk figyelni másokat. Biztonságos távolságból, vagy ahogy szoktuk mondani, illendő távolságból. Elég ennyi. Elég ez a közelség. Isten népét is fenyegeti, hogy a korszellem szerint élje meg a földi és fizikai közösséget is. Azt a közösséget, amelyet Illés és Elizeus együtt éltek meg. Kopott mindenkinek a saruja, a ruházata. Ha az egyik éhes volt a másik is, de együtt maradtak. Testvérek, milyen szomorú az, hogy Isten népe ma darabokra törik, egyre több a magát kereszténynek valló egyház, egyre több templom épül, egyre több közösségi tér épül, egyre többekben, és nem tudunk igazán egyek lenni. Milyen szomorú az, hogy minden közösségben vannak ugyan, akik szorosan összefűzik az életüket, szokták őket még kemény magnak is nevezni, és sokan bírálják is őket, azt mondván, na azért ez már sok. A legtöbb ma magát hívőnek valló keresztjén nem akar a tűz közelébe kerülni. A legtöbb keresztjén ma igen firnyákos, és arra gondol, hogy Péter is arra fázott rá, hogy oda ment a tűz közelébe. Ha megállt volna az udvar egy sötét szegletébe, talán soha nem kérdezte volna meg tőle senki, hogy te ki vagy, vagy hogy együtt láttunk téged ővele. Talán soha nem kellett volna megtagadni a Jézust, ha nem megy túl közel a tűzhöz, hogy ő is ott melegedjen azokkal, akik idegenek voltak ugyan számára. De sokan vannak így, akik úgy gondolkoznak, maradjunk csak olyan távolságban, a hit dolgaiban, a közösségtől is, ahonnan könnyű lelépni. Nem kell nagyon mélyen beleevezni, mert akkor még a végén talán hiányozni fogunk valakinek. Testvérek, a hűség egyfajta fizikai összetartozást is jelent. A közösségben is. Ezért szoktunk kezet fogni, vagy szoktam kezet fogni a testvérekkel, és a testvérek én velem. Egyfajta összetartozásnak a jele. Ez nem csak egy gesztus, amit azért gyakorlunk, mert nekem erre igényem van, hogy ott kinnáljak és kezet fogjak mindenkivel, hanem azért gyakoroljuk, mert azt szeretném, ha ezzel az jutna kifejezésre az én részemről és a testvérek részéről is, hogy egyek vagyunk Jézus Krisztus szeretetében. Hogy megfogjuk egymás kezét, és azt mondjuk, összetartozunk. Összetartozunk. Egy közösség vagyunk. Akarjuk-e ezt a közösséget? Azt mondja a Szentírás tehát, hogy akik hívők, azoknak hűségeseknek is kell lenniük, fizikai értelemben is. Amikor nem jövünk el templomba, az egyfajta hűtlenség. Hadd nehezítsem rátok most ezt a dolgot. Az egyfajta hűtlenség. Hűtlenség Isten népéhez és a hit dolgához. Lehet azt mondani, hogy más dolgok fontosabbak, de akinek nincs igénye erre a közösségre, annak valószínűleg a hitével sincs minden rendben. Mert akinek a hite rendben van, az tudja, hogy ez fizikai összetartozást is jelent. Ha mi kidobjuk azt, ami régi, Mondjátok, hányszor halljátok azt, itt-ott tévében, rádióban, hogy az egyház új utakat keres. Most már nem jó a régi énekeskönyv, nem jó a régi biblia, nem jó semmi, mi mindig újat keresünk. Pedig az összetartozás, a fizikai megőrzése annak, amelyeken mások jártak, és amelyet mások használtak, azt gondolom, hogy Isten előtt is kedves dolog. Ez nem csak egyfajta hagyományápolás, értsétek meg, ez nem valami egyszerű zarándoklat volt, amit Illés és Elizeus ott végigjártak. Ez egy közösségvállalás volt azzal a néppel, amely Istenre hagyatkozott, és amely népet az Isten csodálatosan bevezetett arra a földre, ahol Illés és Elizeus idejében már régen istentelenül éltek. Illés és Elizeus erősítették magukat az Isten félelemben, amikor ezt az utat lejárták. Ott vagy-e ezen az úton? Fontos-e neked a másikkal való közösség? Vagy csak úgy tekintesz a másikra, mint ahogy a színházba is szoktunk a szomszédunkra tekinteni, hogy őt is ez az előadás érdekli. Aztán itt véget is ért a közös nevező közöttünk. Nagy baj, ha a keresztjének között is csak ennyi az összetartozás, Mikás-megyeri pap érdekli. Ennél sokkal mélyebb összetartó erő munkálkodik a hívők között, ami bennünket hősséget mindenféle áldozat árán. Nyilvánvaló, Elizeusnak le kellett mondani a néhány dologról, hogy Illés mellett maradhasson. A közösségvállalás egymással az ma is áldozatokat követel. De ha hiszünk, akkor értsük meg, hogy a hittől elválaszthatatlan hűségnek a jele az, hogy közösségünk van egymással, hogy fontos nekünk ez a fizikai közösség. A hűség másik ismérvéről is hadd szóljak, mert ez is szépen elénk rajzolódik e két ember útjából és beszélgetéséből, ez pedig az, hogy ha tartjuk magunkat ahhoz, ami életünk legdrágább kincse, ami sáfárságunk tárgya, Isten igéjéhez. Elizeus erről tesz bizonyságot, hogy nem csak fizikailag akar ott lenni Illéssel, mert esetleg hajtja a kíváncsiság, hogy hogy is lesz ez az Illés halála, hogy is lesz ez az ő elmenetele, hanem arról tesz bizonyságot, hogy ragaszkodom ahhoz, az Istenhez, annak az Istennek a beszédéhez, akit te képviseltél és amit te hirdettél. Amikor Illés megkérdezi tőle, kérj valamit, megteszem neked, mielőtt elragadnak mellőled, akkor Elizeus egy érdekes kéréssel áll elő, és azt mondja, jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész. Illés ezt válaszolja, nehezet kértél. Nehezet kértél. Testvérek, talán arra gondoltuk, és arra gondoltam egy sokáig én magam is, hogy mintha Elizeus azt kérné ebben a kérésében, hogy mindazok a képességek, amelyek benned vannak, amelyekről szólnak az előző történetek, kétszeresen jelenjenek meg bennem. És még erre is azt mondanánk, hogy jó, ez szép dolog, de aki végigolvassa Elizeus történeteit, az velem együtt tudja, hogy hát a Biblia nem úgy beszél Elizeusról, mint akinek kétszer akkora csodák történtek volna a keze nyomán, vagy a szavai nyomán, mint Illésnek. Pedig úgy lett, ahogy Illés mondta, hogy ha látod azt, hogy elragad az Úr mellőled, akkor meg lesz ez a dolog. És ez arra kell indítson, hogy átgondoljuk, hogy vajon miről beszélt itt Illés meg Elizeus. Azt mondja tulajdonképpen Elizeus ezzel, hogy én az utódod akarok lenni. Az első számú utódod akarok lenni. Az 5 Mózes 21.17-ben ugyanis azt rendeli el Isten, hogy az első szülöttnek kétszer annyit kell kapnia az örökségből, mint a többi örökösnek. Ez az úgynevezett első szülöttségi jog. Kétszer annyit, mint a többi. Mit kér és mit fejez ki Elizeus, amikor azt mondja, a benned levő lélek kétszeresét kérem? Azt mondja, én hadd lehessek a te utódod, a te első számú örökösöd, a sok próféta tanítvány közül. Hiszen ahogy végigjárják a városokat, ott vannak a próféta tanítványok, akik Illéshez hasonlóan szeretik az Urat. Ezek közül való Elizeus, ő is csak egy próféta tanítvány ott Illés mellett, és nem mást kér magának, mint az első szülöttségi jogot Illéstől, a benned levő lélek kétszeresét. És mit mond erről Illés? Majd az Úr eldönti ezt, hogy te lehetsz-e a én örökösöm, vagy sem. Tehát Elizeus kérése nem Illés karizmáira vonatkozik, azaz nem Illés képességeire vonatkozik, sokkal inkább arra vonatkozik, oda akarok állni, ahonnan téged elvisz az Úr. Mondhatnánk, hogy micsoda nagy képűség ez Elizeus részéről. Mondhatnánk erre azt, hogy itt egy önjelölt ember. De testvérek, Illés olyan küldetést töltött be Izraelben, amelyről éppen azt hirdettem előző vasárnap, hogy maga is föl akarta adni. Amiből Illés maga is ki akart lépni. Annyira nehéz volt abban helyt állani. Most pedig ott áll mellette az ifjú Elizeus, aki azt mondja, tudom, hogy téged az Úr elszólít erről a nehéz és egyáltalán nem irigylésre méltó posztról, de én a helyedre akarok állni, amikor te azt elhagyod. Isten követe akarok lenni az én népem között. Titkainak szószólója akarok lenni, ahogyan te is az voltál. Mert ez volt Illés életének a szolgálata. Az istentelen nép között az Isten titkaival sáfárkodott. Testvérek, mi ez, ha nem hűség? Istenhez, az ő igéjéhez. És milyen vigasztaló lehetett Illés számára az, hogy van valaki, aki oda akar állni a helyemre, és ebben az egyáltalán nem irigylésre méltó posztban Isten igéjét akarja szólni és hirdetni az én népem között. Van valaki, aki örökösöm akar lenni? Illés nem hagyott mást hátra, sem vagyont, sem valami fajta olyan dicsőséget, amelyel érdemes lett volna harcolni. Egy dolgot hagyott hátra, a palástját. A palástját. Hát ez nem nagy örökség. És mégis azt látja, hogy ott van valaki, aki úgy szereti az Urat, ahogyan ő. És azt mondja, a te helyedre akarok állni. Milyen szomorú az, testvérek, amikor Isten titkainak sáfárai úgy kell, hogy meghalljanak, hogy nincs, aki a helyükre álljon. Nincs, aki a helyükre pályázzon. Ha Isten gyermekei elhagyják az ígét, nemhogy örökösei nem akarnak ma sokan lenni annak a drága lelki tartalomnak, Isten követésének, amelyet generációról generációra öröklünk itt a református egyházban is, hanem egyenesen azt látjuk, mintha ezt az örökséget tagadnánk, és eltaszítanánk magunktól. De milyen megnyugtató, amikor valaki úgy indulhat utolsó útjára, hogy ott van a következő nemzedék és generáció, aki úgy szereti az Urat, aki azt mondja, olyan hűséggel akarom szolgálni az Urat, ahogyan ezt te tetted. Testvéreim, a hit és a hűség elválaszthatatlanok egymástól. Ahol nincs meg a lelki hűség, ahol nincs meg a fizikai hűség, ott nagy kérdés, hogy egyáltalán van-e hit? Van-e hit? A hit a hűség nélkül csak elmélet. Csak üres semmi. Adja az Úr, hogy találtassunk mindannyian hűnek, nem csak ebben a mi közösségünkben, hanem abban a drága lelki örökségben is, amelyet hordozhatunk, amelyet Isten nekünk ajándékozott. Amen. Jertek testvérek, fennállva készüljünk az imádságra, a 475. dicséretünk első három versét énekelve, a 475. dicséretünk három versét énekeljük, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Elfoglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei Úrunk, áldunk és magasztalunk téged a te hűségedért, azért, mert szent és igaz vagy, és a hűtlenségnek még csak árnyéka sincsen te benned. És köszönjük, hogy a te hűséged nem egyszerű teória, gondolat, filozófia, hanem kézzel fogható, mérhető fizikai valóság is egyben. Köszönjük te neked, hogy hű voltál ígéretedhez, atyánk, s a te fiadat, Jézus Krisztust érettünk, elküldötted a világba, és általa váltságot szereztél nekünk. Köszönjük az igét, amelyet ő általa tettél számunkra láthatóvá és érthetővé. És köszönjük neked mindazokat, akiket Jézus Krisztus által valóban hitre és üdvösségre hívtál, és akiktől mi is hallottuk és halljuk a drága evangéliumot, az örök életnek beszédét. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ez a te hűséged bennünket még inkább hűségre indítson veled szemben. Te vagy az, aki megvizsgálsz bennünket, segíts, hogy a te vizsgálatodnak eredményét a magunkévá tudjuk tenni. Oly sokszor találtatunk hűtlen sáfáraidnak, akikre drága kincset bíztál, de akiket drága kincsel nem foglalkoznak, vagy éppen elássák és eltitkolják, könyörüljél meg rajtunk, hogy megértsük, a tőled kapott drága ajándék, a kijelentés, igaz, tiszta, egyszeri voltát, pótolhatatlanságát, és adj nekünk a sáfárok hűségét, hogy úgy tudjunk a tieddel, a te dicsőségedre szolgálni, ahogyan tették ezt eleink is. Köszönjük neked Illés és Elizeus példáját, s mindazt, amit általuk és rajtuk keresztül nekünk tanítasz, s amire emlékeztetsz. Urunk, hadd legyünk mi egyek te benned, és te általad. Te ezt akartad, s segíts, hogy ebben mindannyian hozzád hűségesnek bizonyuljunk. Kérünk téged, hogy áld meg életünket, áld meg gyülekezetünk közösségét, tarts meg bennünket szolgálatainkban, életünkben, munkánkban, családjainkban, a te őrző és gondviselő kezedre bízzuk magunkat, mert tudjuk, hogy ez a kéz az, amely nem csak földi életünkre nézve, hanem halálunkra nézve is kész és képes bennünket megtartani. Legyen ezért tiéd a dicsőség. Amen.